Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában szombaton. Ternyák Csaba érsek 10 órakor majd. Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestá Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Luis de Mar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat pedig diakónussá szenteli a főpásztor. A szertartást élőben közvetíti majd rádiónk az összes frekvenciánkon, valamint követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, az Ukrajnával szomszédos Magyarország szembesült a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel India, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Mexikó, Örményország, a Vatikán, Kolumbia, a Dél-Afrikai Köztársaság és a megfigyelőként résztvevő Brazília. Donald Trump kijelentette, véget vet annak, hogy az Egyesült Államok finanszírozza Ukrajna-Oroszország elleni háborúját. A republikánus amerikai elnökjelölt a világgazdaság beszámolója szerint a szombati detroiti kampánygyűlésen bírálta az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyeket. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt pedig a legjobb értékesítőnek nevezte, aki jelentős pénzügyi támogatást szerzett az Egyesült Államoktól. 1956 és 89 máigható üzenete a Nemzet Egysége jelentette ki Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének 35. évfordulója alkalmából a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Nagy Imre sorsfordító időkben próbálta meg visszaszerezni Magyarország szuverenitását. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Kormányrendelet hoz változást a dohányboltok polcain és a cigarettás dobozokon is. Ez szerint csak 20 szál lehet a dobozokban, ami rögzíti a jelenlegi állapotot. A dohányt nem tartalmazó nikotinpárnákból egy csomagban legfeljebb 20 tasak lehet, amelyek legmagasabb nikotin tartalma fogyasztási egységenként 17 mg. Az új szabályok június 25-én életbe lépnek, de a változásra hosszabb időt biztosít a szabályozás. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Ennek segítségével gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és ajánlott vizsgálatokról. Már több mint 650 ezeren regisztráltak az ingyenes gondosóra programra, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer esetben életmentőnek bizonyult, és további 330 ezer embernek nyújtottak segítséget a diszpécserek. Mától egy hétig országos ellenőrzést tart az utakon a rendőrség. A cél, hogy kiszűrjék az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket, közölt az országos rendőrfőkapitányság. A vasárnapig tartó akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján végzik. Teherán visszautasította a G7-ek elítélő nyilatkozatát az urándúsítás fokozásáról, nukleáris programjának eszkalációjáról. A G7-ek vezetői arra szólították fel Iránt, fordítsa vissza és állítsa le az urándúsítást. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint Irán elegendő anyagot dúsított a 60%-os szintre ahhoz, hogy 3 nukleáris fegyvert legyártson belőle. Humanitárius okokból napi szünetet hirdetett a gázai övezet déli részén az izraeli hadsereg. A tegnapi bejelentés lehetővé teszi, hogy 8 és 19 óra között több humanitárius segély érkezzen a palesztin területre. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. június 17-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a június 9-i választások eredményét értékeljük Fekete Sándor politológussal, majd Gáspár Tibor, Jászai Mari díjas magyar színész rendező, érdemes művész lesz a vendégünk, akivel színészetről, életéről, filmforgatásról, díjakról és miskolci közönségről is beszélgetünk majd. Tartsanak velünk, érdemes! Fekete Sándor politológust köszöntöm a Zoom vonal túlsó végén. Szervusz Sándor!
Szervusz András!
A június 9-i választásokat kérlek, hogy értékeljük egy kicsit, mik voltak a legnagyobb meglepetések, vagy ami nem a papírforma volt.
Én azt gondolom, hogy alapvetően a legnagyobb meglepetés a Tisza párt előretörése, hiszen igaz, hogy felkerültek a térképre a közvéleménykutatóknál, azonban senki sem várta azt, hogy közel 30%-ot érnek el az európai parlamenti választáson. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meglepetés, vagy legnagyobb előretörés a választások kapcsán. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig a választási részvétel, hiszen azoknak lett igazuk, akik azt mondták, hogy azzal, hogy egy napra került az önkormányzati és az európai parlamenti választás, ez pozitív hatással lesz a részvételre, és valóban így is történt, hiszen az önkormányzati választáson 57%-os volt a részvétel, ha pedig az európai parlamenti választásokat nézzük, akkor majdnem elérte a 60%-ot. Ez mindenképpen siker, és mindenképpen meglepetés.
Budapesten nagyon sokáig húzódott az újra számlálás, és igazából egy furcsa helyzet alakult ki. Most mi a helyzet?
Most az a helyzet, hogy a Területi Választási Bizottság hozott egy döntést. A döntés ugye egyrészt az újraszámlálást érintette, és az újraszámlálásnak a vége, az érvénytelen szavazatok újraszámlálásának a végén 41 szavazattal győzött Karácsony Gergely. Másrészt pedig arról is döntött a Területi Választási Bizottság, hogy elutasítja Vitézi Dávid kérelmét, amely kettő kerületben újra számolást szeretett volna kérni a teljes leadott szavazatokra vonatkozóan. Ez azonban nem a vége a történetnek valószínűleg, hiszen ilyen helyzetben 3 napja van a döntés után a beadványozónak arra, hogy fellebbezzen, és hogyha ez a 3 nap letelik, akkor újabb döntés születik, de ez már a kúrián. A kúriának pedig 8 napja van arra, hogy határozatot hozzon. Én azt gondolom, hogy fellebbezés is lesz, és a kúriának is muszáj lesz valamilyen döntést hoznia. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Karácsony Gergely is tervez beadni egy fellebbezést, és ő pedig a teljes újra szavazást szeretné kérni Budapesten.
Erre van esély.
Ha a jelenlegi jogszabályokat nézzük, akkor erre nincs túl sok esély, ennek inkább szimbolikus jelentősége van. Én azt hiszem, hogy politikai értelemben ez egy pozitív előre menekülés Karácsony Gergely részéről. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Választási Bizottság okozott már meglepetést, tehát akár az is elképzelhető, hogy ebben a helyzetben is meglepetés születik. Minden esetre én nagyobb tétben nem erre fogadnék, hanem arra, hogy a kúria döntésével lezárulnak majd a budapesti főpolgármesteri választással kapcsolatos procedúrák.
Mi most a feladat októberig, átadásátvételek?
Igen, nem volt még ilyen a magyar demokrácia történetében, és ez mindenképpen egy olyan helyzet, amelyet szerintem mindenkinek tanulnia is kell. Itt most van 3 hónap interregnum, vagy azt is mondhatnám, hogy ilyen ex-lex állapot, amikor a jelenlegi polgármesterek valójában már nem igazán dönthetnek fajsúlyos kérdésekben, ugyanakkor megnehezíthetik az új polgármestereknek a dolgát. Itt nagyon kíváncsi leszek arra, hogy lesznek-e olyan önkormányzatok, lesznek-e olyan polgármesterek, amelyek az utóbbi utat választják, tehát megpróbálnak keresztbe tenni az új polgármesternek. A törvény, a jogszabály az elég egyértelműen fogalmaz, és próbál vigyázni arra, hogy itt már hosszú távú elköteleződések ne történjenek, de attól tartok, hogy mivel Magyarországról van szó, ezért lehetnek majd olyan polgármesterek, akik mégiscsak megpróbálják majd nehezebb helyzetbe hozni az utódaikat, akár különböző olyan hosszú távú szerződésekkel, amiket nehéz lesz majd az új polgármestereknek újra gondolni, és akár egy más irányba elindulni. Minden esetre bízunk abban, hogy minél kevesebb ilyen konkrét helyzet lesz és konkrét probléma. A jogalkotónak az volt a szándéka, hogy ez a 3 hónap egy átmeneti időszak legyen a régi és az új között, a régi vezetés és az új vezetés között. Itt az a kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez megvalósulni. Az lenne a legjobb, hogyha az átadás átvétel minél egyszerűbb, minél simább lenne, és bízunk abban, hogy a legtöbb helyen ez így is fog történni.
Beszéljünk Miskolcról.
Miskolcon egy nagyon átütő Fidesz győzelem született. A 18 egyéni választókerületből 15-öt sikerült megszerezni a Fidesz jelöltjeinek, és a polgármesteri széket is Tóth Szántai József szerezte meg a Fidesz támogatásával. Én azt hiszem, hogy Miskolcon ez az átütő Fidesz siker, ez legalább annyira köszönhető a Fidesz szokásos jó minőségű mozgósításának, mint az ellenzék megosztottságának is. Az ellenzék olyan helyzetben navigálta magát, amiből nagyon nehezen lehetett volna sikert kihozni. Itt egyrészt utalnék arra, hogy 2019-ben egy nagyon széleskörű összefogás szerezte meg a győzelmet Miskolcon, nem csak a polgármesteri széket, hanem a közgyűlési többséget is, és ez az összefogás felbomlott, 2 részre bomlott, ugye egyrészt a Függetlenek Szíve, másrészt pedig a DK által irányított összefogás volt ennek az ellenzéknek a két utódszervezete. Azonban az is nagyon fontos, hogy emellett megjelent egy olyan tényező a Néppártján, illetve Lehoczky Spider László, akik én azt hiszem, hogy sokkal jobb eredményt értek el annál, mint amit előzetesen vártak. Ugye Lehoczky Spider László 12%-ot szerzett a polgármesteri választáson, ami egy nagyon komoly eredménynek mondható. Emellett pedig a Mi Hazánk is hozta a szokásos eredményét, így összességében Hiába maradt a Fidesznek ugyanannyi szavazója, mint az elmúlt néhány önkormányzati választáson. Az ellenzék számára ez pont sok volt ahhoz, hogy a saját eredményét tudja hozni. A megosztó szavazatok elegendőnek bizonyultak a Fidesz 25-26 ezres mozgósított tömegéhez és ennek a győzelméhez.
Az európai parlamenti választás eredményét is értékeljük.
Az európai parlamenti választáson én azt hiszem, hogy a 11 hetes arány az mindenképpen felülmúlja, ugye 11 mandátumot szerzett a Fidesz, hetet pedig a Tisza párt, mindenképpen felülmúlja az előzetes várakozásokat, hiszen a Tiszát 20% körül, max 25%-ra jósolták, ugye ehhez képes lett majdnem 30%-os listás eredménye. Az európai parlamenti választás a legegyszerűbb választási formula, ez egy arányos választási rendszer. A megszerzett szavazatok arányában osztják el a 21 európai parlamenti képviselői helyet. Itt amit látunk, az egyrészt az, hogy a baloldal, a klasszikus baloldal esett vissza, ugye eltűnt a Momentum a térképről, a demokratikus koalíció vezette összefogás csak kettő európai parlamenti helyet szerzett, ami azért komoly pofon a 2019-es választási eredmény után. A Tisza párt pedig előretört, és voltak olyan megyeszékhelyek, ahol több szavazatot kapott az EP választáson, mint a Fidesz. Például Szegeden, Nyíregyházán vagy Szolnokon. Miskolcról annyit szeretnék csak mondani, hogy itt 38-34 arányban ugyan nyert a Fidesz, de ez a 4%, ez egy hibahatáron belüli különbség, tehát itt is az prognosztizálható, hogy ha a következő két évben a párt összetudja szedni magát, és egy kiépített párt szervezetet tud magáénak, akkor 2026-ban komoly esélyekkel indulhat. És még egy nagyon fontos dolog, ami szintén az európai parlamenti választáshoz kapcsolódik. Itt végül is a Mi Hazánk az hozta azt az eredményt, amit vártunk előzetesen. Ez az eredmény még jobb is, mint az 5 évvel ezelőtti. Ez is jelzi azt, hogy a Mi Hazánkra továbbra is van egy nagyjából 5-7-8%-os társadalmi támogatottság.
Átrendeződés látszik az európai párt családok életében is, tehát az Európai Néppártból is, a KDNP-ből érkezett jelzés, hogy például ha Magyar Péter bekerül, akkor ők kikerülnek. Mi a véleményed erről?
Itt azt hiszem, hogy már múlt időben beszélhetünk erről a döntésről, hiszen én most már azt, ami a jövő héten történik az Európai Néppártban, azt csak szimbolikusnak érzem. Szerintem Manfred Weber úgy ment innen haza, hogy a Tisza párti 7 európai parlamenti képviselő csatlakozni fog az Európai Néppárt frakciójához. Csak gesztus, csak szimbólum lesz már az, hogy itt majd szavazni is fognak erről a jövő héten a néppárti frakcióban. És ez egyenesen hozza magával a KDNP kiválását, kilépését ugyanebből a frakcióból. Itt ez egy régi történet, hiszen önmagában az, hogy maradt egy KDNP-s képviselő, inkább ez volt a meglepetés, hogy része maradhatott az Európai Néppárti frakciónak. A fideszes képviselők korábbi kiválása az előre vetítette azt a forgatókönyvet, amely végül most bekövetkezni látszik. Az európai politikában nem sikerült az az előretörés a szélső jobb oldalnak, amit előre prognosztizáltak, hiszen itt a szélső jobboldali frakció között is van egyfajta megosztottság. Itt csak egyetlen fontos párt hadd mondjak, az olasz miniszterelnök Meloni és a francia szélsőjobbnak a vezetője Marine Le Pen között van egy elég komoly ellentét, és hogyha ezt az ellentétet nem sikerül megoldani, akkor a szélsőjobboldali európai parlamenti frakció az nem jöhet létre egységesként, hanem akkor marad két frakció, és akkor a Fidesznek döntenie kell majd abban, hogy végül melyiket választja a kettő közül. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy nem lesz megegyezés a két nagy vezetőhölgy között. Ha így marad, akkor döntenie kell a Fidesznek. Ez azzal is együtt jár, hogy az Európai Néppárt az továbbra is megőrzi a legbefolyásosabb, a legnagyobb képviselői számú helyét az Európai Parlamentben. Ami megfigyelhető még ebben a folyamatban az az, hogy a baloldal, a szociáldemokrata frakció jelentősen visszaesett. Ez köszönhető elsősorban a német szociáldemokrata párt népszerűség vesztésének. Ott nagyon-nagyon sok képviselőt vesztett ez a frakció. Itt látható egyfajta átrendeződés, és ez az átrendeződés a szélsőjobb irányába mutat. Aztán majd meglátjuk, hogy később mennyire sikerül egységessé tenni ezt az irányzatot.
Fekete Sándor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Tibor színművészt köszöntöm szeretettel itt a Miskolci Nemzeti Színházban. Szervusz!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
Emlékszel még, hogy mikor kezdődött a színház iránti szereteted, vagy mikor voltál először színházban?
Nagyon érdekes dolog, ugye én nem az a típus voltam, aki gyerek, mint a kislányoknál, ez ugye bevett szokás, hogy hogy már 6-7 éves korában színésznő akar lenni, és ez kitart sokáig, és ugye nagyon kevésből lesz színésznő. Én nálam ez nem így volt, ugye én a bátyám megköztem 16 hónap van, és én tulajdonképpen a bölcsödétől a diplomaosztásig mindent egy évvel később csináltam. Tehát ez azt is jelenti, hogy a színművészeti főiskolán is. Na de hogy kerültem oda, ugye azt kérdezted. Én sportoltam középiskolás koromban, bátyám az diákszínpados volt, és már második vége felé az akkori Bácskai Miska bácsi, aki a gimnáziumban ott egy ilyen diák színpadot vezetett, igazgató is volt, ilyen hívó gesztussal a folyosón odahívott, átkarolt, és hogy menjek el velük ilyen nyári színházi táborba, hát ha megjön a kedvem hozzá. Úgy is lett, és akkor én onnantól a harmadik, negyedikben gimnáziumba jártam erre a diák színpadra. Közben a testvéremet fölvették, aztán értek mondom, hogy hát akkor én is csinálom ugyanúgy tovább, és akkor engem is fölvettek. Tehát így keveredtem én az egészbe, tulajdonképpen úgy, hogy nem láttam élő színészt színházban. Természetesen ilyen nyári, siófoki, ilyen hakni brigádokkal ottan fölléptek, énekeltek, táncdalokat, minden így láttam színészt, Kós Jánost, meg a Bodrogi Gyulát, a jamaikai trombitást már ugye én 12 éves koromban láttam Siófokon, a Bajtágival, a jamaikai trombitást. Tehát igazából fogalmam nem volt, hogy mi ez. Ugye nyilván az ember egy kicsit akkor önmutogató volt, még nagyon az ego nagyon működött benne, de hát végtelen jó iskola volt ez a Horváth Mihály Gimnázium Szentesen, és egy nagyon jó ilyen színjátszó körül volt ez a diák színpad, ami nagyon jó alapokat adott, nem rontott el minket, és hát végtelen kreatívak voltunk, szemtelenek, pimaszak, tehát ahogy kell, és így fölvettek. És akkor én tulajdonképpen ott meg később jöttem rá, hogy mi ez a pálya, hogy micsoda felelősség, mennyit kell, milyen lemondásokkal jár, mennyit kell tanulni. Tehát ezek csak később jöttek, meg a felelősség arra, ugye, mert én azt írtam a felvételimre, hogy sokat szeretnék tanulni, tanítani és szeretni. Amit akkor úgy komolyan gondoltam, de nem is fogtam föl. Csak most tudom már, hogy micsoda felelősség kiállni a színpadra és elmondani egy összetett mondatot. Bármiről. Nagyon nagy felelősség, mert sokféleképpen lehet mondani. És hát nyilván az embernek van egy ízlése, van egy gondolatvilága, van egy világnézete, ami ezt mind meghatározza. Természetesen én a szeretnek köteles vagyok alávetni magam, és én azt képviselem, és nyilván az ember a saját egyéniségén keresztül ajánlatokat tesz a rendezőnek, hogy az a szerep szerintem milyen, és akkor azt hozzászól, terelgeti, és akkor így jön ki, így alakul ki az alakítás. De maga a színdarab is egy-egy előadás.
A rendezők általában elfogadják ezeket az instrukciókat?
Nem, hát igazából ők adják. Tehát nem, az ember hoz valamit, a saját olvasatát, a saját személyiségét, tehát ügyetlenkedik, vagy ügyesebb, egy kicsit ügyesebb, és ahhoz egy kis ilyen terelgetés. Tehát egy jó kertész pallírozza a virágot, a buxust, tehát olyan csinos legyen, olyan formás legyen. Persze. Ez ilyen közös munka.
Mint dolgoztok jelenleg, milyen darabokon?
Most a Csókos asszonyt próbáljuk, éppen ez egy előbemutató lesz, őszi bemutató lévén, de most ugye szinte 99%-ban megcsináljuk, hogy össze csak pár nap lesz rá, hogy felújítsuk és annyi közönség elé álljunk vele. Ez így évad végén szokás, divat, hogy előre dolgozunk és egy előadást, alányra nagy produkciót, nagy operett ugye megcsinálunk, ami most ugye hát vicces is, meg lírai is, tehát jó esik ezt nézni. Ugyanúgy, mint ahogy a Csárdás királynőt, nyilván ezt is nagyon fogják szeretni, remélem. Bár a Csárdás királynő verhetetlen, de amit az ember éppen próbál, vagy az áll hozzá legközelebb, most a Csókos asszonyt szeretem éppen a legjobban.
Mik a legnagyobb kihívások ebben a szerepben?
Ez egy sváb ember, ugye két háború között vagyunk, inkább az első világháború után tulajdonképpen 20-as évek eleje, és hát ő egy hentes. Csinálja a sváb virslit, tehát József Stadt, József város, hát azért ugye nemrég még német nyelvű volt Budapest, azért ezt tudjuk, hogy előtte 50-80 évvel még többen beszéltek németül, mint magyarul. És akkor ugye van ez a József városi kis sziget, ahol ők vannak, és hát innen jönnek, mennek az emberek a nagy életbe és a kis életbe vissza. És hát ő is megjárja, van egy nevelt lánya, aki színésznő, és hát félti nagyon természetesen, de hát az ő saját élete is megvan, az ő erkölcsi világa megvan, tehát mind, és hát vicces a bácsi, nagyon szerethető, és remélem, hogy szeretni fogják.
Melyik a kedvenc eddigi színházi szereped?
Hát nagyon nehéz erre válaszolni. Éppen mindig aktuális, bár mondjuk aktuálisan az idejében játszottam 8-at, tehát az aznapi, de úgy komolyan belegondolva, felelősen nagyon nehéz, mert valamelyiket mindig az ember nagyon szereti, nem ugyanazért. Tehát egész másképp lehet szeretni egy operettet, mint egy drámát, vagy egy vígjátékot, vagy egy lírai melodrámás darabot, tehát egészen más. Valamelyiket valamiért az ember szereti. Én mindig, amit csinálok, én ugye nem szeretem ezt a, hogy az ember dobozol. Ugye a tótékben van, hogy nem dobozolunk, kérdezi ugye az őrnagy, és az őrnagy már majdnem alszik, elaludt, és de, dobozoljunk. Tehát én sose érzem azt a színházban, hogy nekem valahogy is dobozolnom kellett volna. Nagyon szerencsés vagyok, hogy mindig olyan társulatban, olyan színházban lehettem, ahol ez az érzés nem ért el, hanem mindig ambícióm megmaradt hozzá, minden frissességem, akaraterőm, lemondásom megvolt hozzá, és hogy élvezzem azt, amit csinálok, mert ezt anélkül nem érdemes csinálni.
Mennyivel másabbak a film szerepek és az előadás, mint a színházi élet?
Ugye igazából az alapja mind a kettőnek az embert kell ábrázolni. Csak az eszközök mások. A film az egy sokkal intellektuálisabb színészetet kér, követel magának. Tehát ott nem lehet úgy játszani, mint a színpadon, a Miskolci Nemzeti Színház színpadán, hogy a kakasülőn is értsék, lássák az arcot, a hangot. A film az egy sokkal intimebb dolog, és mivel képi világ van, tehát hogyha a kamera odajön az ember arcára, hát ott Isten őriz játszani. Gondolkozni, azt viszont igen, mert az látszik. Hiszen ha az egy olyan kontextusban van téve, akkor az már az nagyon sokfélét tud jelenteni, és a néző érti ezt. Tehát ilyenképpen másabb a filmszínészet. Inkább én ezt úgy szoktam mondom, hogy egy intellektuálisabb jelenlétet kíván.
Nagyon sok díjat kaptál az elmúlt években, mire vagy a legbüszkébb? Mit jelentenek neked ezek a díjak?
Igen, fontos a díj. Fontos a díj, elismerik az ember munkáját. Azért ez egy forgácsolja az embert, ugye már én 44 éve csinálom, a főiskolával együtt 48, a diákszínpad együtt meg 50, ugye 66-67 éves leszek szeptemberben, és hát igen, jól esik, odafigyelnek, jó, hát vannak zavarok a díjosztásoknál, ami az értékrendválságokat okoz a szakmában, de remélem, hogy majd egy másik időszak ezt mind majd helyre tolja.
Van olyan szerep, amit szeretnél eljátszani? Tehát bakancslistán mi van?
Soha nem volt, most sincs. Az izgat, amit belém látnak, tehát amit odaadnak. Abban én nagyon bele tudom vetni magam. Sajnos láttam ilyen jutalomjátékokat, hogy valaki kért magának, és hát nem sült el jól, mert ő azt képzeli, hogy az az övé. Nem. Én bízom a körülöttem levő olyan felelős emberekben, akik szerepet osztanak, hiszen azért vagyok olyan színházban, mert bízom bennük, hogy olyat adnak oda, ami való nekem, még akkor is, ha teljesen más, mint én, de tudják, hogy én töröm magam, és én attól több leszek. Én folyamatosan tanulom ezt a pályát, mind a mai napig. Tehát ez nem úgy van, hogy az ember tudja, elkészült 50-60 évesen, és akkor nem, ezt mindig előről kell kezdeni. Ettől nagyszerű, természetesen az emberre rakodik, mint a jó hagyma, héja az egyre sűrűbb, és egyre nagyobb lesz tőle az ember, de nem sose vagyok a megelégedett magammal, mert mindig lehet jobbat csinálni.
Beszéljünk a rajongókról, a miskolci színházi életről is, hogyan, mit tapasztalsz itt?
Hát igen, igazából a Békés Csabán élek. Én amúgy meg Miskolcon vagyok sokkal többet, de itt a színészházban és a színházban nem nagyon élek társadalmi életet. Tehát a könyvtárban néha elmegyek felolvasni, igazából a sarki kocsmába ott, és akkor a közönség az köszön, mosolyogva rám néznek, ez nagyon jó, ez is jól esik. Ilyen tolakodó jellegű, mert volt részem olyanban is, Balatonon, strandon, kicsit ittas állapotban ilyen 30-as, 40-es apuka, aki nagyon nagy önbizalommal, nyilván valami új gazdag család, és hát akkor ő nagyon nagy önbizalommal, és akkor az ember finoman, mint ezt a bátyámtól tanultam egyébként, bemutatkozom neki, hogy jó napot kívánok, Gáspár Tibor vagyok, miben segíthetek, és akkor az úgy egy kis féket ad, és akkor hát nem azon, hogy szia meg, hanem olyan tényleg, olyan kultúráltan. És akkor zajlik egy kis beszélgetés, adok aláírás, és akkor úgy rendben van.
Emlékszel még, mikor ismertek meg először az utcán?
Hogy mondjam, ezért az érdekes, mert Nyíregyházán 9 évig voltam színész, ott megismertek. Akkor még a filmek nem jöttek úgy. De Békés Csabán is csak az, aki színházba járt. De úgy országosan, hogy amikor teszem azt Kaposváron, Pécsen, vagy Sopronba, a benzinkúthoz megy az ember, és akkor látja, hogy jön valaki és mosolyog, akkor az igazából a kincsem után jött. A Kincsem című film, és utána persze jött még az Anyám és más, meg a Béres film. Nem olyan régen, én 45 éves koromban kezdtem forgatni. Tehát én rólam fiatalkori filmet nem nagyon találnak, ami rólam szól, amiben én vagyok a főszereplő. Szinte nincs is. De nem baj, mert úgy érzem, hogy a Jóisten ezt úgy irányította, hogy ekkora érettem meg a filmszínészetre.
Film szerep van tervben?
Most nincsen, ugye most már június közepe lesz mindjárt, ilyenkor azért már az ember tudja, hogy van dolga. Az utóbbi években minden nyáron forgattam, most egyáltalán nem bánom, hogy nincs ilyesmi. Magamra költöm az időt, a kertre, az autómra, a házamra, meg a családra. Tehát ez egy kis nyaralás majd bátyámnál a Balatonon. Tehát ilyesmi. Felolvasások lesznek a nyáron is. Van egy szikszói íróbarátom, akkor Nemes P. Feri, akkor lesz Óbudán egy bátyámmal egy közös, szintén felolvasó színház, Ikrek című darabot, ezt. De hát ezek vannak, tehát erre készülni kell, mert az nem úgy van, hogy amelyekhoz csak úgy felolvassuk, nem. Meg hát ugye, tehát Pogányban van egy meghívásom még unokaöcsét, ez egy horgászatra, de lehet, hogy lemegyek egy-két éjszakára. De ezt nem ígérem, ezt majd adjuk a telefonon a kapcsolatot.
Mennyire pezsgő a miskolci színházi élet, mi a tapasztalatod? Tehát így a színpadról tekintve?
Csodálatos a közönség. Nem véletlen, hogy itt 200 éve van a kőszínház, az nagyon látszik. Egyszerűen ez apáról fiúra, anyáról lányára, itt egyszerűen öröklődik a színház szeretete, a színház értése, ez nagyon fontos. Tehát ők ilyen szempontból jól vannak tartva az évszázadok alatt, ők azért kaptak muníciót a nézők a színpadról. És az itteni színészek is, ők is jól vannak tartva, mert szeretik őket. Egyébként a házon belüli élet nagyon-nagyon örülök, hogy itt ugye most nagyon alpári dolgokat fogok mondani arra nézvést, hogy ugye az ember milyen, hogy se pletyka, semmi ilyesmi nincs, nem, annyi a munka, egyszerűen elveszi az energiát, hogy ki kivel sétál meg, szóval ilyen nincs. Hála Istennek, mert csak a munkával foglalkozunk. És én ennek nagyon örülök, mert ez visz minket előre, és mindenkinek jó érzése van, bizalma van a másikban. Ott csodálatos büfé élet van, ha szabad ilyet mondani, esténként a színházban. Itt vagyunk, együtt vagyunk. Szóval ez csodálatos, ritka a mai Magyarországon.
Adjunk tanácsot a fiatal pályakezdő színészeknek. Mik azok a tanácsok, amik a legfontosabbak ilyenkor, hogy mit tapasztaltál?
Hát ez nagyon nehéz, mert föl kell kötni a gatyát. Nagyon sokan vannak, nagyon sok tehetséges ember van, és egyet tudok mondani, hogy abból lesz színész, aki nagyon akarja. Teljesen mindegy, hogy diplomája lesz vagy nem lesz, aki nagyon akarja, akiben van lemondás, akiben van elképesztő szorgalom és kitartás. Én ezt tudom ajánlani, és hogy legyen szerencséjük, ha ilyet lehet kívánni, és sok szerencsét ahhoz, hogy milyen helyre, milyen színházba kerülnek, hogy jó helyen szívják magukba az anyatejet, a színházat, hogy jó ízléssel bírjanak, és akkor az ki fog tartani egész életükben.
Akár nemzetközi porondon, kik a példaképeid?
Ilyen, hogy példakép nincs, volt mindig az embernek megakad a szeme. Hát, hogy a Hopkins az egy csodálatos színész, de az Oroszok között is volt, ugye, még amikor én voltam gyerek, a Bondárcsuk. Tehát ezek mind ugye olyan karanyim volt, hogy majdnem ájultam. Tehát, de most ugye én nem vagyok amerikai filmrajongó, mert ahogy látom, készül Amerikában 200 film egy évben, és ebből 2 az, ami számomra olyan, ami na... És a többi az leginkább egy kaptafára megy, még akkor is a csűrik csavarják. Tehát én nem vagyok odáig a Coca-Cola kultúráért, de hát nyilvánvaló ott is készülnek. Ugyanakkor Amerikában, hogy ott vannak a New Yorkban is, a másik tengerparton ugye a fantasztikus kiállítótermek, meg a fantasztikus koncerttermek, és mégis, hát ugye milyen ország az, ahol ugye a két partszél között, a keleti és a nyugati között ugye country zenét hallgatnak 99%-ban. Mert ugye ez van. Tehát a közép Amerika. De most te erről beszéljünk, ez csak úgy eszembe jutott, hogy kit. Hát nincsen ilyen. Akit éppen fölfedezek magamnak valamelyik filmben. De neveket most nem tudok mondani.
Van lehetőséged arra, hogy nézőként egy-egy darabot akár más városban is megtekints?
Hogyne. Ugye a szülővárosom Békés Csaba, ott is van színház. A testvérem Gáspár Sándor, ő Fehérváron, és Budapesten is játszik, sőt, játszott Veszprémben, tehát én ezekre megyek, és ő is szokott jönni, nézzük egymást természetesen. Meg hát most ugye a Görög Laci barátom elszerződött, akkor őt nézem a Thália színházban, tehát az így van. De hogy csak úgy, tehát mindegyik színházi élményemhez van egy kapcsolat valami. Tehát, hogy magamtól, hogy elmegyek egy olyan színházba, ahol senkit nem ismerek, mondjuk olyan nem nagyon van, de hogy most olyan nem nagyon van, mert én ha szabad időm van, akkor én megyek haza Békés Csabára, egyébként meg itt vagyok nyáron, meg nem nagyon van színház, csak nyári színház. Hát Gyulát azt szoktam nézni természetesen.
Most zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy bírod az ingázást. Áruljunk el előzőleg annyit, hogy milyen zenét hallgatsz például, kérjünk egy zenét.
Igen. Sebestyén Mártától az András című számot.
Kevés ideig tudtam benned gyönyörködni.
Folytatjuk beszélgetésünket Gáspár Tibor színművésszel, hogy bírod az ingázást, Békés Csaba és Miskolc nincs közel egymáshoz, hogy utazol, milyen eszközzel akár?
Igen, tulajdonképpen én budapesti színész összesen 4 évig voltam, 2 évet a Nemzeti Színházba, majd 20 évvel később ugyanabban az épületben, akkor már Pesti Magyar Színháznak hívták, a Hevesi télen. Tehát igazából én mindig vidéki színész voltam, Békés Csabán élek, Zalaegerszegre jártam, Szolnokra, Nyíregyházára, Egerbe is voltam. Tehát így megszoktam. Szeretek autózni, szeretek egyedül lenni, sokat tudok ezzel gondolkodni. A rádiót pedig csak, hát amit elérek, én csak a beszélgetős rádiókat szeretem, a közélet nagyon érdekel, nagyon foglalkozom vele. Tehát ilyen kereskedelmi rádiókat nem hallgatok. Tehát Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, ezek meg a Klubrádió, ha internet közelében vagyok. Ezeket szoktam hallgatni.
Tehát megszoktad akkor az ingázást, mondhatjuk így az évek alatt?
Igen, megszoktam, és persze van úgy, hogy az ember már nagyon fáradt is, de azért megy, el kell menni azért, hogy majd megérkezzem. És az eltelik 1,5-2 nap iránt, mert az ember hamar kiég, elfogy a muníció, a fiókokból kikerül az áru, és ott marad üresen az ember. Nem, menni kell, élni kell, élvezni az életet, és akkor úgy utána újra visszajönni, és újra dolgozni.
Nézőként melyik a legnagyobb színház élményed?
Igen. Hát ez nagyon érdekes, mert Magyarországon is volt, de volt külföldön is. Nyertem egyszer egy díjat, a Hekuba díjat, az akkor 1000 márka volt, nagyon régen volt, és akkor elhatároztam, hogy a gyermekeim anyjával, aki olasz tolmács, hogy kimegyünk Milánóba, a Piccolo Teatróba színházat nézni, és ott láttam egy Pasolini Orgia című előadását, amit 3-an játszottak, és csodálatos volt. Az egy nagyon nagy élmény volt formailag is, meg amiről szólt az is. Az orgia nem feltétlenül azt jelentette, amire mi gondolunk. Egy intellektuális orgia volt leginkább. Na, és akkor Magyarországon meg hát nagyon sok van. Nagyon sok van. Ennyi év alatt azért sok mindent láttam. De a meghatározó talán, még fiatal kezdőkoromban láttam a Katonában nagyon jó előadásokat. Én akkor már Miskolcon voltam, mert ugye 1 évvel később végeztem, mint a bátyámmal, és a bátyám ott volt, de láttam nagyszerű előadást a Víg Színházban is, láttam a későbbi Itáliában, a Művész Színházban, az Új Színházban. Szóval úgy mindig, én nagy drukker vagyok, tehát én nem szoktam csak úgy ledegradálni egy-egy előadást, nem, én tapsolok, én soha nem hagyok ott előadást, én végignézem, mert színén még akkor is, hogyha elégedetlen vagyok, nem állok föl, mert nem bántom meg a kollégát, nekem is rosszul esne, ha föláll és kimegy valaki, és, vagy nem jön vissza szünetbe, az rosszul esne, ilyet én nem teszek.
Viszont Miskolcon a leggyakoribb a vastaps, ugye?
Igen, a vastaps, ugye az benne van, hogy az úgy alakult ki, hogy lejön a vasfüggöny, és még mindig tapsol a néző. Kinyílik az ajtó, és akkor kijönnek a színészek, kihajolnak egyenként. Aztán utána még mindig tapsol, és a vasfüggöny elé kijövünk 2 oldalra. Ilyen nem tudom, mikor volt már a Nemzeti Színházban Miskolcon. Nekem volt részem benne, még ezelőtt 40 évvel, mikor ide szerződtem, 44, akkor volt olyan, hogy vasfüggönyös előadás. Tehát, hogy amikor úgy kezdődik egy előadás, hogy a néző beül és a vasfüggönyt látja, és akkor látja, hogy fölmegy a vasfüggöny, ott van mögötte a Bayreuthi, fények lassan lemennek, jön a zene, vagy valami szétnyílik, és akkor úgy kezdődik, és az a vége is, hogy ugyanígy, és lejön a vasfüggöny, és akkor így. Hát nem tudom, majd meg fogom említeni, hogy miért nem csinálunk vasfüggönyös előadást, vastapsat. Jó kérdés.
A következő kérdésemre részben válaszoltál is. Mi az, amit szeretsz a szakmádban, a hivatásodban?
Hú, jó kérdés. Emberekkel foglalkozni, mesélni embereknek történetet, a szerepem, a jelenet, a darab kapcsán, és játszani, mert ez játék, a legkomolyabb is játék. Egy Ibsen, egy családi dráma is, mégiscsak játék. És úgy jól, hát nem tudom szebben mondani, kavargatni kiskanállal a néző fejébe az agyvelőt, úgy kavarni, hogy az mindig olyasmi, hogy magára ismerjen, hogy, hogy lássa, hogy milyen gyarlók vagyunk, mi magunk, de ő maga is. Tehát mindenképpen egy megtisztulás, egy lelki, intellektuális megtisztulás. Egy apró történet. A 60-as években egy néni minden este ment a Madách Színházba, és hát a jegyszedő nénik persze beengedték, és hírét vette az akkori igazgató, és egyik este lejött, és jött a néni, és nem tudta, hogy az igazgatóval beszél, oda ment hozzá, kezdi csókolom. Színházban, igen, igen, hát hallom, hogy maga minden este jön színházba. Miért? Tudja, kell az a léleknek, kedveském. És olyan a tökéletes, pontos fogalmazás volt, megfogalmazása a színház dolgának, hogy szüksége van az embernek, a lelkének, az intellektusának, mindenének ahhoz, hogy a világot szebben, pontosabban, tisztábban lássa és tegye el magát, saját maga az ember a körülötte levő világba. Ez a színház egy nagyon komoly gyógyszer.
Beszélgetésünk elején említetted a tanítást. Szoktál tanítani?
Én ezt nem így nevezném. Békés Csabán foglalkoztam fiatalokkal 6 évig, lettek is belőle színészek, nem sok. Nagy Zsolt például, akire nagyon büszke vagyok, ott Békés Csabán ott kezdte nálam is, onnan vették föl tulajdonképpen a kezeimből a főiskolára, meg Szabó Zola. Nagyon nagy felelősség. Én tanultam a legtöbbet egyébként ezzel a foglalatoskodással. Nagyon nehéz úgy fiatal emberekkel foglalkozni, hiszen ezért ez egy boncolás is. Azon kívül, hogy nyilván egy szakma, és a szakmát át kell adni, de egy fiatal ember, aki tanít az ember, az nem idős ember, hanem az fiatal. Nagy felelősség hozzányúlni abban az értelemben, hogy őt kinyitni olyan csapokat rajta, amit lát az ember, de ő benne még nincs meg az a lelki erő, vagy az a képessége még nem alakult ki, hogy kinyissa magát. Tehát, hogy nekünk az dolgunk, és az sokszor fájdalmas. Mondani is, meg nyilván megkapni is. Engem is, hát itt ebben a színházban Major Tamás, ő nyitotta a csapokat nekem is, tehát azért az jó, pedig már diplomás színész voltam is, nagyon nagy dolog, itt vannak a Batyuban, amiket tőle hallottam, tehát ezek fontos dolgok. Remélem én is tudtam olyat mondani gyerekeknek, fiataloknak, akikből színész lett, amitől többek lettek.
A szülőhazádon kívül melyik a kedvenc városod itt Magyarországon, vagy magyar városod, mondjuk így a Kárpát-medencében akár?
Kecskemét. Egyrészt útba esik, ugye én Békés Csabára járok, a dologom általában Budapesten, és akkor Kecskeméten mindig megállok, szeretek bemenni, ott van a belvárosban a park, ott leülni, egy kávét meginni, ott van egy orvosbarátom, néha szoktam vele is találkozni, meg színházba is járok Kecskeméten, mert ugye az is útba esik. Tehát így, Kecskemétet mondanám.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Gáspár Tibor.
Én köszönöm az érdeklődést.
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Fekete Sándor politológussal a június 9-i választások eredményét értékeltük, majd Gesper Tibor, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész volt a vendégünk. Én munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Karkus István nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott műsorunkat ma este 22:05-től és holnap